Türmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke, európai parlamenti listavezetője az Inforádió vendégelnök úr. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönjük, jó napot kívánok!
Munkásosztály, tőkésosztály mentén hasad a világ, még mindig?
A munkások dolgoznak, a tőkések megbirtokolják a gyárakat.
Tehát még mindig itt tartunk?
A haszon az övéké.
Beülnek-e az európai parlamentbe? Beül-e, ha olyan pozícióba kerül?
Nézzel, elérjük az 5%-ot és elég szavazatot kapunk, természetesen elmegyünk az európai parlamentbe. Mi azért akarunk elmenni az európai parlamentbe, hogy próbáljunk változtatni Európán, a parlamenten és az Európai Unión. Most olyan időket élünk, hogy szerintünk lehet változtatni.
Kikkel együttműködve képzelik el a változtatást az európai parlamentben?
Hát,
igen,
komoly erők vannak, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Ugye a jelenleg európai parlamentben is ott van Cseh és Morvország kommunista pártja, ott van a görög kommunista párt, a portugál kommunista párt. Ebből kettőt mondok, a cseheket és a portugálokat, akik otthon a nemzeti kormányokat kívülről támogatják. Tehát ma Portugáliának és Csehországnak nem lenne kormánya, ha a kommunisták nem támogatnák.
Ezekkel a kommunista pártokkal a Magyar Munkáspárt elvi technikai alapon együttműködik? Létező kapcsolataik vannak?
Hogyne, rendszeres kétoldalú, sokoldalú kapcsolatban vagyunk. Évente kétszer találkozok a prágai barátainkkal, rendszeresen a görögökkel, portugálokkal, és vannak nemzetközi fórumaink is.
Mivel foglalkoznak ezeken a nemzetközi fórumokon?
Hát nézd, össze kell hangolnunk a tevékenységünket, tehát nem csak ünnepelünk, hanem azt nézzük meg, hogy hogyan változik a világ. Hát mondok egy példát, a háború veszélyéről valamennyien beszélünk. Tudunk-e valamit tenni azért, hogy az Európai Unió és Oroszország között ne szankciók legyenek, ne háborús veszély legyen, hanem induljunk el a békés egymás mellett és útján. Hát ezért tartjuk például a kapcsolatot az oroszok legnagyobb ellenzéki pártjával, a Zsuganov vezette oroszországi kommunista párttal.
A munkás és tőkés ellentét áll valamilyen kapcsolatban a mostani migrációs jelenséggel, az önök meglátása szerint?
A mi megítélésünk szerint a migráció ez a kapitalizmus eszköze. Ez nem csak a nemzeti érdekeket sértés, nem csak a nemzeti szuverenitásnak okoz kárt. Azért hozzák be a külföldi munkásokat, hogy egyrészt olcsóbb munkaerővel versenyhelyzetet teremtsenek, és ezt meg is teremtették. Másrészt megosztja a társadalmakat. Hát nézze meg, Nyugat-Európa nem arról vitatkozik, hogy jó-e az, hogy a tőkések kizsákmányolnak bennünket, hanem arról folyik a vita, hogy most jöjjenek a migránsok, vagy ne jöjjenek. Ezt jól kitalálta sajnos a kapitalizmus, ezért mi nem is támogatjuk a migrációt, föllépünk ellen, és kezdettük azzal azt mondtuk, hogy meg kell különböztetni a migránst, mint szemét, és meg kell különböztetni a migrációt, mint egy társadalmi problémát. Mi lehetek szolidárisak egyénekkel, de nem lehetünk szolidárisak a migrációval, mint a dolgozók ellen irányított társadalmi jelenséggel.
Ha ennyire súlyosnak látják dolgozók ellen irányított társadalmi jelenségnek, milyen eszközöket vetnének be ellene?
Mi indítottál az embereket Európa felé? A háború. Mi kezdettől fogva Assad mellett voltunk, és azt mondtuk, hogy ez a törvényes kormány a Szíriának, a háborút le kell állítani, és akkor nem fognak menni a menekültek. Ugyanezt mondjuk Afganisztánról és a többi helyről. De ha már egyszer ez megtörtént, akkor valóban ott kell segíteni, ahonnan a probléma elindult. Tehát ne arra költsék a pénzeket a nyugat-európai országok, hogy a migránsokat Európa területén ellátják, hanem költsék arra, hogy ott építsenek gyárakat, ott teremtsenek munkahelyeket.
Azt ellátják már, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor az Európai Parlamentben milyen képviselő csoportba ülnek be?
Jelenleg van egy baloldali északi zöld csoport, amely mondjuk leginkább baloldalinak nevezhető. Ez azonban nem egy politikai csoportosulás, hanem döntően technikai. Az északi zöldek és a déli kommunisták nyilván nem beszélnek ugyanazon nyelvet, de technikai előnyeik származnak abból, hogy együtt vannak. A görög párt ebből ki is vált. Nagy valószínűséggel, ha kialakul az új Európai Parlament, és ha mi is ott leszünk, akkor megnézzük az új erőviszonyokat.
Kik a legszimpatikusabbak? Egyáltalán milyen alapon lehet megmondani, hogy kivel érdemes együttműködni? Mondta, hogy nem mindenki beszél ugyanazon a nyelven, jól lehet technikai együttműködésre kényszerülhetnek.
Hát nézze, ezek nagy döntések. Az európai baloldali pártok dönten azért működnek együtt egymással, mert több felszólalási lehetőséghez, több pénzhez és egyebekhez jutnak. Mi ezt kezdettől fogva elutasítottuk. Itt Budapesten egyszer tartottuk az európai baloldal parlamenti csoportjának irodaülését. Költötték a pénzt, elegáns éttermeket foglaltak, stb. De amikor megkértük őket, hogy jöjjenek el a munkáspárt székházába, és fejezzék ki velünk a szolidaritásukat, akkor erre már nem voltak hajlandók. Tehát mi akkor inkább nem lépünk be semmilyen frakcióba, de az elveinket, mint ahogy eddig, a jövőben is meg fogjuk tartani.
Ha olyan helyzetbe kerülnek, mi lenne az első probléma, amivel európai parlamenti szinten foglalkozni kívánnának?
A munkáspártnak két különleges álláspontja van a migrációt leszámítva. Az első kérdés az, hogy mi szeretnénk, hogyha az Európai Unió nem csak a gazdagoknak kedvezne, hanem elsőben Európa népeinek. Tehát mi olyan intézmények létrehozását szorgalmaznánk, amelyeken keresztül az emberek ténylegesen bele tudnak szólni Európa sorsába. Mondok a múltból egy példát. A devizahitelesek ügye az nagyon régen ismert kérdés. Mindenki tudta, hogy a nyugati bankok átverik a magyar embereket. Tudtak erről a magyar kormányok is, mégse tettek semmit. De tudott nyilván róla az Európai Unió vezetése is, hiszen az Európai Unióban is voltak ilyen kísérletek korábban, csak hogy ott nem engedték meg. Na most, ha mi ott lettünk volna, mi azonnyomban felszólaltunk volna, hogy kérem szépen, lehet itt jelentéseket összeállítani Magyarországról, de ennek a célja nem az, hogy most sajtószabadság, meg hogy mikor mennek a bírák nyugdíjba, hanem az, hogy védjük meg emberek tízezreit, százezreit, millióit attól, hogy adósságcsapdába kerüljenek. Hát ilyen is hasonló dolgokba kell nekünk lépni.
Meg lehetett volna védeni az önök elképzelésén az embereket attól, hogy saját akaratukból aláírjanak egy szerződést? Felnőtt emberekről volt szó, akik devizeteket kötöttek.
Meg lehetett volna védeni, ha megmondták volna nekik, és nem kisbetűvel írták volna oda. Egy átlagember nem köteles tudni azt, hogy a deviza árfolyam változása az milyen hatással jár. Egyszer akkor még működött a postabank, megkérdeztem ott a kolléganőt, aki velem foglalkozott, hogy na mégis mire számít, hogy hogyan változnak a deviza árfolyamok. A válasz nagyon világos volt, ha ezt én tudnám, akkor a pénzügyminiszter lennék, és nem itt a banki alkalmazott. Nem szabad az embereket átverni. Magyarországon átverték, a bankok kezdeményezésével, a kormányok, a politikai vezetés, a politikai elit tudtával. Ez bűn volt.
Mi különbözteti meg a Magyar Munkáspártot a más Magyarországon működő baloldalinak mondott erőktől leginkább az ön véleménye szerint?
Én baloldalinak azokat tartom, aki a dolgozó ember, a kisebbek, a szegények, a munkájukból élő emberek mellett kiállnak. És nem egyszerűen beszélnek róla, hanem kiállnak mellettük. A nagyobb pártok, az MSZP, a DK mondjuk baloldalinak nevezi magát, de már nagyon régen semmi közük nincs a baloldalisághoz. Vannak kisebb csoportok, de ezek inkább csak csoportocskák, mint valóságos pártok. Ma Magyarországon egy baloldali, nemzeti, ellenzéki párt van, ez pedig a munkáspárt.
Baloldali, ez világos. A nemzeti, ez miért külön hangsúlyozandó?
Hát azért, mert mondjuk a magát baloldalinak nevező MSZP a nemzeti lobogót az csak kicsi kis formába oda teszi a kék európai zászló mellé, de igazából nem veszi komolyan a nemzeti érdekeket. A munkáspárt az első perctől kezdve ezt komolyan vette, tehát mi ugyanúgy sérelmesnek tartjuk a trianoni békeszerződést, mint ahogy tartják mondjuk a polgári konzervatív erők is. Vagy ugyanúgy elutasítjuk a migrációt, mint ahogy ezt egyébként teszik mások is ebben az országban, és ahogy az emberek többsége akarja. És ugyanúgy azt mondjuk, hogy magyar nemzeti érdek például az, hogy keletre nyisson Magyarország, és működjünk együtt Kínával, Vietnámmal, Oroszországgal. Tehát ebben látjuk mi a magyar nemzeti érdekek képviseletét.
Hogy látják, mi a tétje ennek az európai parlamenti választásnak?
A munkáspárt jelzést kíván adni ezen az európai választáson, mégpedig azt, hogy változtatni kell Európában. Az Európai Unió egy jól működő szervezet volt nagyon sokáig. de ezt a szervezetet nem erre a helyzetre gondolták ki. Amikor kitalálták és felépítették, akkor a kelet-európai országok még fejletlenebbek voltak, nem is tartoztak ide. Megváltozott az idő. Oroszország még más volt, az is meg nem volt kínai kihívás, ma mind van, és ezekre nem tud választ adni az Európai Unió. És nem tud a legfontosabbra, nem tud mindenkinek munkát adni, nem tud mindenkinek megélhetést adni. És téveszméket próbál dédelgetni, ilyen például a migráció.
Képes lehet egy ilyen szövetség, mint az Európai Unió munkát adni? Munkát a tőkés szokott adni, vagy az ember magának, nem?
Az intézmények azért jönnek létre, hogy ösztönözzék a tőkének a működését. Kapitalizmus van természetesen, és a kapitalizmusban a tőkés, a tulajdonos dönti el, hogy kinek ad munkát, és azért mennyi fizetést ad. Ezért mi például elutasítunk olyan érveket és olyan eszméket, mint az európai közös minimálbért, mert ez illúzió. Ha mindenütt egyforma fizetést adnának Európában ugyanazért a munkáért, ami egyébként nagyon szép ötlet lenne, akkor miből lenne a tőkének extra profitja? Hát Magyarországra az örjön a tőkés, a külföldi, mert itt olcsóbban, kevesebb pénzért, minőségi munkaerőt kap. Ha ugyanannyit kéne fizetni, akkor otthon is maradhatna.
Munkáspárt elnöke szerint a tőkésnek kell extra profit? Hát azt tanultuk, hogy az nem jó, hogyha a tőkésnek extra profitja van, mert az túl sok profit. Vagy rosszul emlékszem?
A tőkés az a lehető legnagyobb profitra törekszik, és hogyha ezen belül tud extra profitot termelni, tehát az átlagot megharadó jövedelemre szert tenni, akkor azt fogja tenni. Azért megy minél távolabbra, azért keres olyan országokat, ahol olcsóbb a munkaerő, ahol csökkenteni tudja a kiadásokat, ahol új piacokat talál, sajnos ez a tőke logikám. És ezzel szembe kell nekünk a harcot felvenni, és olyan intézményeket létrehozni, amelyek korlátozzák a tőkét. És ha korlátozzuk a tőkét, ha megadóztatjuk a tőkét, akkor ezeket a pénzeket lehet a társadalom igényeire felhasználni.
Tőke megadóztatásában nagyon sok nem baloldali politikai erő jeleskedett, vagy próbált jeleskedni az elmúlt időben. Átvették volna a munkáspárt elképzeléseit? Vagy egyszerűen csak jót csinálták?
Hát szerintem Magyarország miniszterelnöke vagy olvassa a Szabadság című újságot, vagy bele-bele néz a munkáspárt dokumentumaiba. Mi mondtuk először azt, hogy meg kell emelni a minimálbéreket, mert az, ami volt, az tartatlan. És mi mondtuk azt, hogy ennek érdekében a tőkét korlátozni kell. Most, ha mi lettünk volna kormányon, akkor ezt megtettük volna a saját érdekünkből. Szerintem a jelenlegi kormányok a saját létük érdekében korlátozták a tőkéseket, vetettek ki különböző adókat a bankokra és a külföldi cégekre, mert tudták azt, ha nem adsz az embereknek, akkor előbb-utóbb a nép föl fog lázadni. És abban az országban, a 30 éve még szocializmus volt, ez bizony egy komoly veszélyt jelentett számokra. Orbán kormány nagyon okosan tette, hogy adott az embereknek, és ezt mi elismerjük, és azt mondjuk, hogy ez helyes, hát, ha egyszer adni kell, akkor valóban adjanak. De mi hozzáteszünk, mint ellenzéki párt, még egy dolgot. Az Orbán kormány ugyan ad, de senkinek sem ad annyit, amennyit az emberek kérnek, és senkinek sem ad annyit, amennyire valójában szükség lenne.
Ez bonyolult kérdésnek tűnik. Lehet mindenkinek annyit adni, amire valójában szüksége lenne? Az emberi szükségletek végtelenek szoktak lenni. Többet, többet, többet akarunk.
Egészen biztosan lehet. Én azt tapasztalom az országban, hogy az emberek pont azt várják a baloldaltól, hogy a jövedelmeknek egy radikális átcsoportosítását hajtsák végre. Lefordítva, tarthatatlan az, hogy egyesek degeszre keresik magukat, mások pedig tényleg egyik napról a másikra élnek. Tehát ezen a helyzeten változtatni kell, ez sokáig nem tartható fel. Nincs szükség sok milliós fizetésekre, lényegesen meg kell emelni a minimálbéreket, lényegesen növelni az átlag jövedelmeket, és segíteni azoknak a rétegeknek is, amelyek ma úgy kimaradnak mindenből. A nyugdíjasok egy bizonyos részének, a fiatalok egy bizonyos részének, a hátrányos helyzetű vidéki települések lakosainak.
A magyar belpolitikai életben mi a tétje ennek az európai parlamenti választásnak, ami nem sokkal korábban van az önkormányzati választás előtt?
Én azt látom, hogy a parlamenti ellenzéki pártok számára nincs tétje az európai parlamenti választásnak, ők ezt teljesen lefutottnak tartják. Én magam is részt vettem az utcákon az ajánlások gyűjtésében, és azt láttam, hogy az ellenzéki pártok semmi másról nem beszélnek, semmi másról a plakátjék nem szólnak, mint arról, hogy ki legyen a főpolgármester jelölt, kik legyenek a jelöltek.
Ez egy önkormányzati választási kampány.
Ez gyakorlatilag az önkormányzati választási kampány tartották. Az európai választás arra próbálják felhasználni, hogy erőt nyerjenek a őszi választásra. Mi szerintünk erről többről van szó, a magyar embereknek meg kell mondani, hogy van egy választási lehetőség, üzenni kell az európai politikának, hogy változtassunk mielőbb, mert ha nem változtatunk, akkor késő lesz. Európa nem csak a bankoké, nem csak a milliárdosoké, a miénk is. Mi ezt az üzenetet hordozzuk ezen a választáson.
Nyerhetnek erőt ezen az európai parlamenti választáson? Mármint a munkáspárt?
Már nyertünk, ott vagyunk az első 9 olyan párt között, amelyre valójában lehet szavazni. Hát indultak 20-valahányan, ahhoz képest a munkáspárt az egyetlen, vagy munkáspárt az egyik olyan párt, amelyre valójában lehet szavazni, és az egyetlen baloldali, nemzeti, ellenzéki párt. Tehát mi egy egészen más választási lehetőséget kínálunk.
Főbb üzeneteik melyek lesznek? A kampányból azért még elég sok van hátra a választás napjáig.
Európa legyen a miénk, vagyis ne csak a bankoké, ne csak a milliárdosoké. Európa ne az Európai Egyesült Államok irányába menjen, hanem a nemzeti országok, a nemzetek szuverén együttműködése legyen. Európa ne valamilyen felülről diktált rendszer legyen, hanem a népek demokratikus együttműködése. És végezetül mi nem háborút, nem szankciót, hanem békét akarunk, megegyezést az Unió és Oroszország között.
Milyen alapon lehetne Oroszország és az Unió között megegyezést csinálni? Csak hogy a végéről visszafele haradjak. Oroszország egy elég jelentős lépést tett a Krimben.
Oroszországot a 90-es években megalázták, megpróbálták elítetni, hogy Oroszországból gyarmatot lehet csinálni. Nem lehet. Nem sikerült Napóleonnak se, nem sikerült Hitlernek sem, és nem sikerült az Európai Unió vezetésének sem a 90-es években. Marad egy lehetőség, hogy megegyezünk. A megegyezésnek még megvan az alapja, ha háborút folytatunk egymás ellen, annak mind a két fél vesztese lesz, és döntően persze mi a kisebb európai országok. Gazdaságilag egymásra vagyunk utalva, akkor ezt az egymásra való utaltságot el kell ismerni, és kihasználni az ebben lévő előnyöket és lehetőségeket.
Azt is mondta, hogy nem egy Európai Egyesült Államok irányába kell tovább fejlődni, hanem a szuverén nemzetek demokratikus együttműködését kell megalapozni, vagy kiterjesíteni. Ez miért jobb megoldás, mint ami mellett sokan kardoskodnak az Európai Egyesült Államok?
De ha létrejönnek közös intézmények, azokban óhatatlanul és az eddigi tapasztalatok szerint egészen biztosan a nagyok fognak dominálni. Nekem nem magyaráz a senki, hogy egy európai ügyészséget lehet úgy csinálni, hogy abban ne a németek és ne a franciák legyenek a döntők. Hogy itt van az euró, mint közös intézmény, nyilván a német és a francia érdekeket szolgálja döntően. Ha közös hadsereget fogunk létrehozni, akkor nem valószínű, hogy a vezényleti nyelv magyar lesz, és a magyar hadipar termékeit fogják használni. Tehát a lehetőségek ma a nemzeti forrásokban vannak. Európának új ötletekre, új forrásokra van szüksége, és ezek az új szellemi források ma döntően a saját nemzeti lehetőségek kihasználásából fakadnak.
Például az iparfejlesztés? A tudomány ilyesmire gondol?
Gondolok a szellemi kapacitásainkra is, ami ma nem használunk ki teljes mértékben, részben azáltal, mert elviszik innen a nemzeti szellemi kapacitásainkat, részben meg nem engedik itthon kifejleszteni. Tehát ösztönözni kell, hogy az egyes országok a tudományos szellemi erőiket a legjobban tudják kihasználni. Vagy egy más dolog, Magyarország, mint Közép-Európa ország kiváló lehetőséggel rendelkezik arra, hogy a közép-európai együttműködésben több lehetőséget lásson, hiszen az szolgálná Közép-Európa és Kelet-Európa népeinek érdekeit. Mondjuk ne háborúzzunk a beloruszokkal, ne háborúzzunk az ukránokkal, hanem közösen hozzunk valamit létre, ami nem feltétlenül alternatívája az Európai Uniónak, de biztos, hogy egy középarra együttműködés az az itt élő népek érdekeit szolgálna. Ezt pedig csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a nemzeti érdekeinket elismerjük. És talán civilizáció szempontból is a kínaiak azért tudnak megmaradni a világban és fejlődni, mert rendelkeznek a kínai nyelvvel, a kínai kultúrával. Mi elveszítjük a nyelvünket, és elveszítjük a kultúránkat. Ezt meg kell védeni, tovább kell venni, és akkor fogunk tudni érvényesülni.
Miből tapasztalja azt, hogy elveszítjük a nyelvünket, meg a kultúránkat? Magyarország sajnálatosan arról is nevezetes, hogy mi mindig nagyon kevesen beszélnek idegen nyelvet. Marad a magyar, ami gyönyörű, de marad a magyar.
A kínai nyelv az hieroglifákból áll, ezért jóval nehezebb a kínai nyelvbe bejutni. A magyar nyelv az latin betűket használ, ezért könnyebben vesz át idegen szavakat és idegen fogalmakat. Ezt ma tapasztalni mindenütt Magyarország. Lassan elfelejtünk magyarul beszélni, újra kazincikra és más nyelvújítókra lenne szükség, hogy megtaláljuk a nyelvünket. A nyugati szellemiség nagyon bemegy a liberális szellemiség a magyar kulturális életbe, ami megint csak nem egy helyes dolog. Tehát meg kell védeni azokat a gyökereket, amelyek Magyarország történelmi fejlődéséhez kapcsolódnak.
Végül hogyan képzeli azt a demokratikus együttműködést, ami erős, szuverén államok között kívánatos, hogyha jól értem a szavait az Európai Egyesült Államok helyett? Ott nem az erősebb állam szava dominálna?
Éppen azért hoztak létre az elmúlt években és évtizedekben intézményeket, mint az Európai Parlament, hogy a demokrácia látszatával biztosítsák a nagyoknak a hatalmát. Nyilván egy Európai Parlamentben egy nagy ország több képviselővel rendelkezik, mint egy kis ország. Ezért ez sohasem lesz az európai népek szempontjából demokratikus. Az európai népek demokratikus együttműködését én úgy képzelem, hogy minden ország azonos lehetőségekkel rendelkezik, és addig tárgyalnak, amíg a közös lehető legjobb formát megtalálják. De ehhez változásra van szükség, mert mindaddig, amíg egy együttműködést az dönt el, hogy mi hoz hasznot, pénzt a tőkének, addig sohasem lesz a népek egyenjogú együttműködése. Ha azért fogunk egy gyárat építeni, mert arra szükségük van az embereknek, akkor képesek leszünk megegyezni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt néhány percben Türmely Gyulát, a Magyar Munkáspárt elnökét, európai parlamenti lista vezetőjét hallották.